Kegyelem néktek is békesség Istentől, mi atyánktól és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Hallgassa meg a gyülekezet azt az evangéliumbeli szentigét, amelyet egyházunk erre a vasárnapra igehirdetési alapigeként kijelölte. Megírva találjuk Lukács evangéliumának 9. fejezetében, a 18. verstől a 26. versig a következőképpen. Történt, hogy amikor egyszer Jézus magában imádkozott, és csak a tanítványok voltak vele, megkérdezte tőlük: kinek mond engem a sokaság? Ők így válaszoltak: Keresztelő Jánosnak, de némelyek Illésnek, némelyek pedig azt mondják, hogy a régiek közül támad fel valamelyik próféta. Ő ekkor így szólt hozzájuk: hát, ti kinek mondotok engem? Péter így felelt: az Isten Krisztusának. Jézus ekkor rájuk parancsolt, hogy ezt senkinek sem mondják el. Majd azt mondta, hogy az emberfiának sokat kell szenvednie, el kell vetetnie a vénektől, a főpapoktól és írástudóktól, és meg kell öletnie, de a harmadnapon fel kell támadnia. Azután így szólt mindnyájukhoz: ha valaki én utánam akar jönni, tagadja meg magát, vegye fel naponként a keresztjét, és kövessen engem. Mert aki meg akarja menteni az életét, elveszti. Aki pedig elveszti az életét én értem, megmenti azt. Mert mit használ az embernek, ha az egész világot megnyeri, önmagát pedig elveszti, vagy romlásba viszi? Mert aki szégyel engem és az én beszédeimet, azt az emberfia is szégyelni fogja, amikor eljön a maga, az atya és a szent angyalok dicsőségében. Amen. Foglaljunk helyet. Kedves testvérek, a mai vasárnap, Szent Háromság ünnepe utáni 6. vasárnap témája: keresztség által a megtérésre. Pál apostol az oltár előtti igében, a rómabeliekhez írt levelében arról beszél, hogy a keresztség az nem csupán egy formalitás, nem csupán egy bemutatása a gyermeknek, vagy egy felnőtt embernek, hanem annak nagyon fontos lelki jelentősége van. Mert a keresztség azt a halált jelképezi. Azt jelképezi, hogy nekünk meg kell halnunk a bűnnek egyszer és mindenkorra. Jézus Krisztussal együtt, és aztán föl kell támadni. És ezt az embernek át kell élni keresztényként többször is. Tehát mi, akik ugye többség gyermekkeresztségben részesültünk, nekünk is meg kell változnunk újra és újra, oda kell térnünk az Istenhez. Isten minket, mindannyiunkat a keskeny útra hív. Jézus követése nem könnyű út. A széles út az könnyen járható. De amire hív minket az Isten, az nagyon nehéz. Szinte ember feletti útra hív minket, mégis ezen kell járni, és érdemes ezen járni, mert a végcél, az Isten örök országa, a mennyország mindenért kárpótol, minden nehézségért. Tehát válaszút elé állít minket az Isten, hogy melyiket választjuk, az ő útját, vagy a sátán útját, az ördög útját. Mert ez a másik út talán kecsegtetőbb, talán könnyebben lehet járni, de a végén romlásba viszi az embert. Isten elénk állítja ezt a két utat, mi melyiket választjuk. Ugye az Ószövetségben így hangzik, hogy eléd adtam az átkot és az áldást, választ hát az áldást. Ezt kínálja nekünk az Isten. Ugye a felolvasott igeszakaszunk azzal kezdődik, hogy Jézus imádkozik, Istennel, az atyával szoros közösségben van, és akkor a tanítványoktól ő megkérdezi, hogy vajon kinek mond engem a sokaság. Ugye ez úgy tűnik, mintha valami közvéleménykutatást szeretne folytatni, megkérdezi a tanítványokat, hogy mit mondanak róla. Talán ez úgy tűnik, mintha az érdekelné, hogy mi a véleménye az embereknek. Pedig Jézus nem az emberek véleményeire adott. Mi sokszor adunk rá. Sokszor talán azt gondoljuk, hogy azoknak van igaza, akik a többséget képviselik, és akkor nekünk is arra kell fordulnunk. Hát Jézus nem ezt határozta meg. Tehát Jézus nem azért kérdezte meg, hogy na mi a vélemény, hogy azt esetleg módosítsuk valahogy, irányítsuk, terelgessük majd az embereknek a véleményét, hanem már ekkor is válaszút elé állítja őket, hogy kinek tartotok engem. Egy egyszerű embernek, prófétának, vagy az Isten fiának. Nekünk is el kell döntenünk, hogy számunkra kicsoda az Isten. Hát Jézus számára nem az volt a mérvadó, hogy mit mond az ember. De több helyen is olvasunk ilyet, Máté evangéliumában, például oda mennek Jézushoz a farizeusok, a Heródes pártiakkal együtt, és azt mondják neki, Mester, tudjuk, hogy igaz vagy, és hogy az Isten útját az igazsághoz ragaszkodva tanítod, és hogy nem tartasz senkitől, mert nem veszed figyelembe az emberek tekintélyét. Tehát Jézus számára nem volt kérdés, hogy akkor most mit is mond a többség, hanem számára az volt a fontos, hogy Isten igazságához ragaszkodjék. És akkor ugye megkérdezték tőle akkor, hogy szabad-e az adót fizetni a császárnak, vagy nem. És ő azt mondta, hogy hát adjátok meg az Istennek, ami az Istené, a császárnak meg, ami a császári. Aztán máskor is olvasunk olyat, hogy Jézus számára nem az volt fontos, hogy mit gondolnak róla az emberek, vagy miben reménykednek, hanem amikor Jézus Jeruzsálemben volt a húsvét ünnepén, ugye János szerint többször volt, János evangéliuma szerint, sokan hittek az ő nevében, mert látták a jeleket, amelyeket tett. Jézus azonban nem bízta magát rájuk, mert ismerte mindnyájukat, és nem volt szüksége arra, hogy bárki tanúskodjék az emberről, mert ő maga is tudta, mi lakik az emberben. Tehát Jézus nem azért kérdezi a tanítványokat, hogy na hát mi a véleménye sokaságnak rólam, mert nem tudja, mert tudja. Ő Jézus mindent tud, minden gondolatunkat tudja. Ő pontosabb, meg valóságosabb statisztikákkal rendelkezik, mint amivel mi rendelkezünk, ugye. Sokszor ugye készülnek fölmérések, aztán felese igaz, mert vagy nem őszinték az emberek, vagy aki fölteszi a kérdést, az csal, sokszor előfordul ilyen. Még a népszámlásnak az adatai sem pontosak, hozzá kell tenni, csak úgy hozzávetőlegesek. Tehát Isten mindent tud, mégis megkérdezi, hogy kinek tartanak engem az emberek. Miért? Azért kérdezi, hogy a tanítványok is adjanak választ. És mit mond Péter? Azt mondja, hogy te vagy az Isten Krisztusa. Tehát messiásnak tartja őt, a mindenségnek az urának. És érdekes, hogy Jézus azt mondja, hogy ezt ne adjátok tovább. Tartsák titokba tovább. Miért? Miért kell ezt titokban tartani? Azért, mert a messiásról hamis elvárások voltak az embereknek a szívébe. A zsidók azt gondolták, hogy jön a messiás, és megszabadítja őket a rómaiaknak a rabigájából. De Jézus nem ezért jött. Mert miért jött Jézus? Azért, hogy megszabadítson minket a bűn, a halál és az ördögnek a hatalmából. Tehát sokkal többet akart adni a zsidó népnek, mint amit ők vártak. És nem akart a hamis elvárásoknak megfelelni. A mai embert, vagy minket is azért talán sok tekintetben az befolyásol, hogy vajon mit gondolnak az emberek. Vajon mit szeretnének az emberek. Na, azt nyújtsuk. És ekkor követi az egyház is a hibát, mert mi nem szolgáltatók vagyunk. Nem megrendelésre dolgozunk, hogy na, ezt szeretném, azt szeretném. Nemrég olvastam, hogy egy lelkész, egy vidéki lelkész, visszautasított egy temetést, mert olyan elfogadhatatlan kéréseket támasztottak irányába, amit ő nem tudott elfogadni, nem vállalhatta. Mert mit gondolnak az emberek az egyházról? Azt gondolják, hogy egy szolgáltató. Ugyanolyan, mint bárki más a világban. Pedig mi nem szolgáltatók vagyunk, hanem kik vagyunk? Az Istennek a szolgái. Mi nem embereket szolgálunk, hanem magát, az Istent, és ez akkor is meg kell tenni, hogyha az embereknek esetleg emiatt rólunk rossz véleménye lesz. Tehát Jézus képviselte az Istent, és őt kell nekünk képviselni, és ez a képviselet nem könnyű, mert megvetéssel jár. Nem fognak szívesen fogadni minket, mégis ezen az úton kell nekünk járni. És Simon Péter honnan tudta, hogy kicsoda Krisztus? Honnan tudta? Vajon a saját véleményét mondta, vagy valami többet mondott? Ugye vannak párhuzamos ige szakaszok a Bibliában, Az evangélium, ugye 4 evangélium van, sokszor ugyanazt a történetet elmondja több szempontból is, több szemszögből is. Például Máté evangéliumában is ugyanez a történet le van írva, és akkor így hangzik Péter, Simon Péternek a válasza. Így felelt. Te vagy a Krisztus, az élő Isten fia. Jézus így válaszolt neki. Boldog vagy, Simon, Jóna fia, mert nem test és vér fette fel ezt előtted, hanem az én mennyei atyám. Az Istennek a szent lelke világosította meg Pétert, és így válaszolt helyesen, és minket is az Isten szent lelke tud meggyőzni. Mi emberek a másikat nem tudjuk meggyőzni. Hiába hozunk föl mindenféle érveket, ugye van, amikor lehet beszélgetni valakivel, és tényleg igazi kérdései vannak, de általában nem ez szokott lenni, hanem kifogásokat hoznak föl, és nem azt mondják az emberek, hogy hát miért nem hisznek az Istenben, hanem megindokolják, hogy ezért meg ezért, és ők nem akarnak hinni az Istenben, nem akarnak bízni Krisztusba. Tehát Isten szent lelke az, aki meg tud világosítani minket is, és a másik embert. Itt Simon Pétert ő győzte meg, az Isten, tehát Krisztusról így volt helyes, igaz látása. Ekkor Jézus tehát rájuk parancsolt, hogy ezt ne mondják el, ne adják tovább, majd később, ugye miután meghalt, azután adhatták tovább, majd ezt mondta neki, az ember fiának Jézusnak sokat kell szenvednie, el kell vetetnie a vénektől, a főpapoktól és az írástudóktól, és meg kell öletnie, de a harmad napon fel kell támadnia. Jézus szembe ment a kor messiási váradalmaival, ő nem Izrael földi messiása akart lenni, hanem Istennek a messiása, aki megszabadítja a népet, a bűn, a halál és az ördögnek a fogságából. És vállalta Jézus a kereszt halált, és aztán mire hív minket is, azt mondja, hogy azután így szólt hozzájuk, ha valaki én utánam akar jönni, tagadja meg magát, vegye fel naponként a keresztjét, és kövessen engem. De Jézus után sokan mentek, 12 tanítvány, meg volt egy tágabb tanítványi kör, és azért azt gondolták, hogy majd nagy karriert fognak befutni, hogy majd nagy vezetők lesznek, hogy Jézus már miniszternek választja ki őket, segédeknek, ugye hozzá kell tenni, hogy itt a földön egyetlen nagy ember sem tud magába megállni, egy támogató körnek kell körülvenni őt, és ezt gondolták ezek a tanítványok, hogy nagyon jó lesz, jó karrierjük lesz, miniszterek lesznek, nagy vezetők, talán még Izraelen kívül is fognak ítélkezni, milyen jó lesz nekik, és Jézus nem ezt mondja nekik, hanem azt mondja, hogy aki engem követni akar, annak föl kell venni a keresztjét. Tehát nem nagyon pozitív jövőt állít eléjük, nehéz útra hív minket is ma. Tehát Jézus a keskeny útra hív minket, amely nagyon nehéz, amelyen nem könnyű járni, de mégis ezt kell választani. Föl lehet tenni a kérdés, hogy hát ki akar a szenvedés útján járni. Hát nem vagyunk mi mazoisták, hogy szenvedjünk, az önmagában a szenvedés nem ad boldogságot. Miért járunk ezen az úton? Azért, mert az Isten velünk van. Azért, mert az Isten erőt ad a nehézségek elviselésére. Nem terhel minket erőnkön felül. A hitetlen ember is átéri a nehézségeket. Mert az hazugság, hogy ugye a széles úton csak boldogság vár az emberre. Mert a széles úton ugye vannak örömök, de azok földi mulandó örömök. Egyik éjszak ott a mámor, aztán másnap ottan a kiózanodás, a másnaposság, ami rettenetes. Egyszer örül valaminek az ember, a bűn gyönyörének, aztán utána hát a lelkismert furdalása, nagyon nagy nehézségbe, szinte földi pokolba lelkileg küldi az embert. Tehát mind a két helyen van szenvedés, csak az egyik értelmetlen, a másik pedig értelmes. Mert az egyik ugye az ember maga választja, a másikban pedig az Isten méri ki ránk a szenvedést, és aztán a végén ugye ott jön a vigasztalása, a mennyország. Isten adja, hogy mi fölvegyük a keresztünket, a nehéz úton tudjuk követni Jézus. Mert azt mondja Jézus, mert aki meg akarja menteni az életét, elveszti. aki pedig elveszti az életét én értem, megmenti azt. Tehát halálba kell adnunk magunkat, hogy életet nyerjünk. Mit jelent ez a halálba adás? Nem azt jelenti, hogy fizikai értelemben meg kell halni, mert azért hála Istennek Magyarországon keresztényeket nem üldözik fizikailag. Sok helyen persze hozzá kell tenni, hogy a világon igen, de itt nem. De mit jelent számunkra, hogy meg kell halnunk? De azt jelenti, hogy meg kell tagadnunk a bűnös voltunkat. Meg kell tagadnunk azt, amely csak a világra csábít bűnös kívánságokba. Jézus, tehát nehéz útra hív, de mégis ez a járható út. Az egyik énekünk, amelyet most ezen az istentiszteleten nem énekeljünk, a lelki próbáimban biztos ismerjük, így szól: lelki próbáimban Jézus légy velem, el ne tántorodjék tőled életem. Félelem, ha bánt, vagy nyereség kísért, tőled elszakadnom ne hagy semmiért. Tehát nyereség kísért. A mai világban igazán kísérti a nyereség az embereket. Vagy azt mondja a második verszakban a szerző: ha a világ engem csábít, hívogat, nagy családul kínál múló javakat, szemem elé állítsd szenvedésedet, vérrel koronázott szent keresztedet. Tehát minket is Isten válaszút elé állít, vagy a mai fiatalokat hozzá kell tenni, hogy vajon a világi sikernek az útját választja valaki, vagy pedig a tisztességes utat, ami sokkal nehezebb. Tehát mondjuk egy sportolónál ott a kísértés, hogy hát a dopping útját választja, a csalás útját választja, vagy a sokkal nehezebb utat, amely lehet, hogy nem fog győzelemmel kecsegtetni, nem lesz valakinek olimpiai aranya. Vajon melyik utat választja a fiatal? És még lehetne sorolni a kérdéseket, hogy a tisztességes úton halad valaki, és tanul, és akkor lehet, hogy csak kettest kap, vagy puskázik, és ötös kap, és aztán meg lesz az eredménye, lehet, hogy szép karriert fog befutni, de mégiscsak a csalás útja. De mit mond Jézus? Azt mondja, hogy mit használ az embernek, ha az egész világot is megnyeri, lelkében pedig kárt val, mondja ugye a Károly fordítás, amely közelebb van az eredeti görögköz. Tehát mit használ az embernek? Ma azért hozzá kell tenni, hogy van lehetőség az embernek. Ma a mai fiatalság bizonyos tekintetben nagyobb kísértés alatt van, mint évtizedekkel ezelőtt. Mert be lehet futni, akár világ karriert is be lehet futni, híresség gazdagá lehet lenni, de vajon javára válik-e az illetőnek, vagy az a családjának? Mert mit mond Jézus? Mert azt mondja, hogy mit használ az embernek, ha az egész világot is megnyeri, lelkében pedig kárt val. Mit jelent az, hogy kárt val? Hát jelenti például a kárhozatot, de azt is jelenti, hogy lehet, hogy éppen valaki megmenekül. Megmenekül, mondja Pál apostol a korintusiakhoz itt első levelében, tehát megmenekül ugyan, de az ő munkája, az ő szolgálata megég. Ezt mondja Pál apostol az 1 Korintus 3-ban. Mert más alapot senki sem vethet a meglévőn kívül, amely a Jézus Krisztus. Azt pedig, hogy ki mit épít erre az alapra, aranyat, ezüstöt, drágakövet, fát, szénát és szalmát, az a nap fogja világossá tenni, mivel tűzben jelenik meg, és akkor mindenkinek a munkája nyilvánvalóvá lesz. És hogy kinek mit ér a munkája, azt a tűz fogja kipróbálni. Ha valakinek a munkája, amelyet ráépített, megmarad, jutalmat fog kapni, de ha valakinek a munkája megég, kárt val. Ő maga megmenekül ugyan, de úgy, mint aki tűzön ment át. Itt az, hogy kárt val, ugyanaz a szó, ami szerepel Lukásnál is, hogy mit használ az embernek, ha az egész világot megnyeri, lelkében pedig kárt val. Tehát azt jelenti, hogy lehet, hogy valaki megmenekül, üdvössége ugyan megmarad, de a szolgálata, élete semmissé lesz, és akkor hozzá kell tenni, hogy itt a földön Jézusnak ugye nem volt ilyen hierarchiája, de majd a mennyországban lesz. És akkor majd, aki itt a földön úgymond sikeres életet futott be, ott bizony a mennyországban nagyon hátul lesz. Míg aki az Istent szolgálta, és lehet, hogy földi értelemben megvetett volt, azt az Isten föl fogja karolni. Sokszor Isten ilyen válaszút elé állít minket, és döntenünk kell, hogy az ő útját választjuk, vagy a mi általunk választott utat. Annak idején Luther Márton is fiatal korában ilyen válaszút elé állt, hogy a szülei azt szerették volna, hogy ő jogász legyen, ügyvéd legyen, és tehetség is volt, ugye el is kezdte az egyetemi tanulmányait, aztán mégis jött a vihar, és szerzetes lett, az Isten útját választotta. Ugye mérges volt rá az édesapja, meg a többiek is, hogy hát nem a gazdagságot választotta, hanem a szegénységet. Az Isten útját, az Isten igéjét aztán tanulmányozta. Aztán jött ugye a reformáció. És még lehetne sorolni a példákat. Ja, ott van Assisi Szent Ferenc is, aki képes volt lemondani a vagyonról, a gazdagságról. Ismerjük a történetét. Ugye édesapja kereskedő volt, annak idején Itáliában nagyon nagy fellendülés történt, gazdaggá lett, és ő mégis képes volt lemondani a gazdagságáról. Nyilván nem azt jelenti, hogy Isten nekünk azt akarja, hogy szinte ruhátatlanul, mezítelenül bujdogoljunk a világba. Nyilván Isten nem akarja ezt, de a világi csábításra nemet kell tudni mondani. És mondom, a mai világban, főleg a fiatalokat, nagyon csábítja az anyagi gazdagság, vagy a hírnév. Ugye hányan vannak, akik odaadnak mindent, botrányokat is csinálnak, hogy bekerüljenek a hírekbe, hogy róluk szóljanak a híradások. Ez is a sátának az útja. Ő sokszor kísért minket. Lehet, hogy sokan ismerjük Faustnak a történetét. Ugye Németországban a legendák szerint volt egy ember, Faust doktor, aki alkimista volt, és aki egyességet kötött az ördöggel. Ugye eladta a lelkét az ördögnek, hogy itt nagy tudományos karriert fusson be, hogy valakinek a szerelmét elnyerje, és aztán ugye meglett a következménye. Az ördög becsapta, és ugye a Goethe műve szerint aztán majd Faust megtért az Istenhez, megszabadult, mégiscsak Mennyországba került. Ugye mi a probléma ezzel? Az, hogy ezt Goethe írta, és legendákra hát alapul az egész. Wittenbergben egyébként, 4 évvel ezelőtt ott voltam, akkor van egy ház, amire ki van írva, hogy itt lakott Faust doktor annak idején. Mi a hiba az egésszel? Az, hogy hát nem így működik a világ. Tehát a megtérés nem úgy történik, hogy én hát élem a világomat, élem a bűnt, aztán már ugye hallottam arról, hogy hát majd meg lehet élni az Istenhez, akkor majd időskoromban oda térek hozzá. Ez nem így működik. Az Isten egyszer, kétszer, háromszor felajánlja a mi életünkben a megtérésnek a lehetőségét, az egyszeri megtérés lehetőségét, és aztán vagy érünk vele, vagy nem érünk vele. Ugye persze adódik a kérdés, hogy akkor miről beszéltem elő, mit jelent az, hogy naponként kell megtérni. Mi a különbség a naponkénti megtérés és az egyszeri megtérés között? Ugye a naponkénti megtérés az a mi feladatunk. Újra és újra föl kell venni a keresztünket, a nehézségeket, de az egyszeri megtérés pedig azt jelenti, hogy az Isten fölkínálja nekünk ezt a lehetőséget, kínálja a szent lelkét, aztán mi vagy hiszünk neki, vagy elutasítjuk őt. Vagy hit támad a szívünkbe és csoda történik, vagy pedig megmaradunk a hitetlenségbe. Isten adja, hogy mi hozzáforduljunk, hogy őt kövessük, nem könnyű út ez Istennek az útja. Ezt az utat nem mi találjuk ki, nem mi állítjuk össze. Ugye, ha mi állítanánk össze, akkor mondjuk, és esetleg alkudoznánk az Istenre, és azt mondanánk, hogy Istenünk, akkor ezt a betegséget hagyd ki az életemből, ezt a családi nehézséget hagyd ki az életemből, jó, hát legyen valami kis probléma is, baj is, de azért keveset adjál. Az Isten nem így gondolkozik, hanem elénk tárja az ő útját, amelyen végig kell követni őt. Ugye így énekeltük, Jézus hív, gyertek én utánam, hűségesen kövessetek, lépjetek lábnyomomba bátran, ne földiekre nézzetek, vegyétek föl keresztetek, a keskeny útra térjetek. Isten adja, hogy ezen az úton tudjuk őt követni. Amen, imádkozzunk. Istenünk, mindenható atyánk, Köszönjük, hogy te nem akarod az ember, a bűnös ember halálát, hanem azt, hogy megtérjen és éljen. Adj nekünk ilyen megtérést. Add, hogy életünk során melletted tudjunk dönteni, és hogy az ördögi csábításra, családságra nemet tudjunk mondani. Add, hogy a te utadon járhassunk, amely nehéz, amely nem könnyű, nem ad sikereket, földi gyönyöröket, de mégis, Urunk, te hozzád vezet. Légy velünk, őrizd meg minket, ad erődet, ad vigasztalásodat napunkhoz, életünkhöz. Amen.